Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról, ingatlanpiacról és piaci trendekről a Balla Ingatlan szakmai támogatásával. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Nőtt tavaly a kiadott építési engedélyek száma, azonban a szakértő szerint ez nem azt jelenti, hogy idén több lakás fog megépülni, mint tavaly. Hogy mi van a háttérben a következő percekben, ennek is utána járok. Ezt követően arról lesz szó, hogy a gázválság felpörgette tavaly a hőszivattyú piacot. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
Először tehát arról, hogy enyhén ugyan, de nőtt tavaly a lakásépítések száma. A Központi Statisztikai Hivatal gyors jelentése szerint 2022-ben 20.540 új lakás épült, ami 3,2%-kal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 35.002 volt, ez 17%-kal több, mint 2021-ben. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke szerint ez nem azt jelenti, hogy idén több lakás fog megépülni, mint tavaly. Koly Lászlót kérdeztem a részletekről. Nőtt tavaly az építőipar teljesítménye, ez akkor optimizmusra adhat okot, mert hát végül is rossz körülmények voltak, az árak is elszálltak, ráadásul a bizonytalanság is úrrá lett mindenkin, legalábbis ezt lehet tapasztalni sok területen. Ön hogy értékeli ezt az eredményt?
3,2%-kal több lakás épült országosan, de hát ez mindösszesen 642 darab lakást jelent. Persze, ha azt mondjuk, hogy ez szinten tartás, és hogy milyen nehéz körülmények között kellett megépíteni, áremelkedések, áruhiány, beszerzési nehézségek mellett, akkor ezt egy jó eredménynek tekinthetjük. Összességében 20.540 új lakás épült, és ez az, amelyik 3,2%-os növekedést mutat. A másik nagyon fontos mutató az a kiadott építési engedélyeknek és az egyszerű bejelentéseknek a száma, ami 35.002 darab volt. Itt viszont van egy nagyon érdekes folyamat, hogy nyílik az olló az engedélyezett lakásszámok és a megvalósuló átadott lakásszámok között, amiből arra lehet következtetni, és valóban az év második felében az EVOSZ is tapasztalta, hogy elő vannak készítve, engedélyezve vannak lakóingatlanok megépítése, de nem indulnak el a kivitelezési munkák, tehát egyre inkább a megrendelő, és legyen az ingatlanfejlesztő vagy a lakosság, kivár.
Na most egyébként ez az idei évre mit jelenthet? Ez az árak rendeződésével, vagy az esetleges forint erősödéssel javulhat? Tehát bizakodóbbak lehetnek a megrendelők akár, vagy egyébként ön nem számít arra, hogy radikálisan jobb lesz az eredmény?
Február végi tudásunk szerint ebben az évben kevesebb újépítésű lakást fogunk használatba adni, mint a múlt évben. Csökken a lakosság érdeklődése, mondtam is, hogy nagy kivárás van. Ezt elsősorban annak tudhatjuk be, hogy magasabbak az árak, és az eddigi előtakarékossága a lakosságnak nem elegendő ahhoz, hogy elgondolt műszaki tartalommal az újépítésű lakásokat megvásárolja. Finanszírozási problémák vannak. 2023-24 év elsődlegesen nem arról fog szólni, hogy van-e elegendő lakásépítési kapacitás Magyarországon, hanem arról fog szólni, hogy a lakásépítés finanszírozását hogyan lehet megoldani. Kétszámjegyű hitel kamatok mellett a lakosság a saját erejét nem egészíti ki. Az EVOSZ továbbra is szorgalmazza, hogy valahol 5%-os kamatszint körül lehet az a lélektani határ, ahol még a lakáscélú hiteleket a lakosság fölveszi, tehát indokolt lenne azt körüljárni, hogy támogatott kamatokkal, hitelkonstrukciókkal hogyan lehetne a lakossági lakásépítési kedvet fönntartani. Ha ez a finanszírozási háttér nem tud megvalósulni, 2023-ban, 24 évben akár meg is feleződhet az újépítési lakásoknak a száma.
Egyébként ez az építőipari vállalatoknál hogy csapódik majd le? Akár elbocsátások is lehetnek, vagy egyébként a felszabaduló kapacitások, aminek igencsak hiány voltak az építőipari vállalkozások itt a nagy pörgés időszakában, megtalálják a helyüket akár a felújításokban, akár pedig mondjuk más vállalati megrendelésekben.
Az építőipar összes teljesítményén tevékenységén belül körülbelül 20%-os nagyságrendet jelenthet a lakásügy, tehát a lakásfelújítás és lakásépítés. Már a múlt év második felétől is azt tapasztaljuk, hogy az új lakásépítéssel szemben a felújítások irányában tolódik el a vevői igény, és elsősorban az energia megtakarítást szolgáló felújítások irányába. Úgy gondoljuk, hogy ez a felújítási hajlandóság ebben az évben is megmarad. Növekedésére nem számítunk, az új építésű lakások számának pedig a csökkenésére számítunk itt az év elején az EVOSZ részéről.
Ugye megmaradt néhány olyan támogatási forma, amelyek viszonylag népszerűek voltak itt az elmúlt években, gondolok itt például a falusi csokra. Egyébként az a falusi csok felértékelő, tehát akár a mondjuk a felújítások kapcsán önök hogy látják, milyen településeken indulhat meg inkább a felújítás?
A falusi csokkal finanszírozott, meg a babaváró hitelekkel finanszírozott ügyleteknél azt tapasztaljuk, hogy ezek a támogatási források körülbelül 70%-os nagyságrendben az energiatakarékos felújításokra meglévő ingatlanok felújítására irányul.
És egyébként az újépítésű kis projektek, vagy a családi házakkal kapcsolatban mit prognosztizál idénre? Ott is hasonló visszaesésre számít, mint a nagy lakásprojektek esetében?
Az ingatlanfejlesztők elsősorban Budapesten fejlesztenek és egy-két nagy megyei jogú városba. Ide összpontosítják a forrásokat, mert ezeken a településeken a legnehezebb inflációs környezetben is van fizetőképes kereslet. A vidéki, kistelepülési lakásszámoknak a csökkenésére mindenképp számítunk ebben az évben.
Tehát akkor azok a vállalkozók, akik kifejezetten ilyen kis projektekben, egyéni megrendelésekre dolgoztak, ők valószínű, hogy a felújításokban fognak tudni dolgozni, mert nem lesz újépítés.
Igen, a felújítások száma szinte maradhat, vagy bővülhet is. Energia megtakarítás szolgáló felújításokról beszélünk. Az új építésű ügyeknek a csökkenésére számítunk, így a lakásépítésből megélő tervező, kivitelező vállalkozók is elsősorban a felújítás irányába kell, hogy majd forduljanak. Erre számítunk itt 2023 évben.
Az elmúlt percekben Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallották.
Tippek, trükkök, praktikus tanácsok.
És most arról, hogy bár Magyarországon még mindig a fa és a földgáz az első számú fűtőanyag, azonban a gázválság felpörgette a hőszivattyú piacot. Az ST Credit Site Kft. Cégvezetője elmondta, hogy tavaly nyáron megtízszereződött a forgalmuk annak ellenére, hogy a hőszivattyú használatával csak bizonyos előfeltételek mellett lehet jelentős költségeket megtakarítani. Sülyök Tibort először tehát arról kérdeztem, hogy ők is azt tapasztalták, hogy szinte egy csapásra, egyik napról a másikra megtöbbszöröződött, vagy akár megtízszereződött az érdeklődés?
Nem csak az érdeklődés, a forgalom is megnőtt, nagyon nagy mértékben valóban, de egész Európára jellemző, nem csak nálunk. Viszont nálunk azzal a dologgal kellett szembesülnünk, hogy elfogy a piacról a hőszivattyú. Egyik napról a másikra kisöpörték a raktárokat. Ennek folyamodván aztán újabb és újabb hőszivattyús cégek jelentek meg Európában, így Magyarországon is. De az üzlet az rendesen felpörgött.
Ez azt jelenti, hogy újabb márkák is, tehát a megszokott évek óta bevált, kipróbált márkák mellett jöttek az újak, vagy pedig csak a disztribútorok száma sokasodott?
Nem, újabb és újabb neve nincs márkák jelentek meg a piacon. Tehát most hirtelen mindenki ugyanebben látta, mint 10-12 évvel ezelőtt is, hogy hőszivattyú az egy nagyon jó üzlet, jól meg lehet rajta gazdagodni villámgyorsan. Nem egészen így van, tehát itt azért a szerviz háttér, a kollégák képzés, egyéb dolgok azért ez egy ilyen nagyon jelentős és hosszú távú befektetést igényel. De gyakorlatilag azt jelenti, hogy 15-20 újabb hőszivattyú márka jelent meg, amiről nem tudjuk, hogy honnan jöttek és micsodák.
Ugye többféle hőszivattyús megoldás van. Tudjuk, hogy van ez az úgynevezett levegő-levegő, ami nagyjából olyan, mint egy klímaberendezés, ami fújja a hideg levegőt vagy a meleg levegőt, attól függően, hogy mit várunk el tőle. De önök nem ilyen típusokat forgalmaznak. Mi ennek az oka? Önök miért tartják ezt jobb megoldásnak?
Ugye általában, amikor egy fűtésrendszer kialakít, akár új, vagy akár egy régi háznál, ott vizes fűtési rendszerek vannak. Vízkering a padlóban, vízkering a radiátorokban, ezért célszerű egy olyan berendezést rárakni a meglevő gázkazán helyett, amelyik vizet melegít. Ezek a levegővíz hőszivattyúk. Nem fújunk be levegőt, nem csinálunk csatornát, nincsenek a csatornában lerakódott porok és egyéb dolgok. Aki klímát tisztítat, az tudja, hogy ezeket a levegős berendezéseket azért időnként tisztítani kell, mert a kevert por az azért meg tudja keseríteni az emberek életét, még allergiásnak sem kell ahhoz lenni, hogy a szállópor zavarja a komfortérzetünket. A levegő vízhőszivattyúknál ezek nem jönnek elő, mert ugyanúgy, mint eddig a gázzal, vizet melegítünk, és ez a felmelegített víz fogja a lakásunkat fűteni, nyáron hűteni.
Mennyire melegítik föl a vizet? És ez mekkora zajjal jár kint, mert hiszen kint viszont a levegőből vonja ki a hőt a hőszivattyú.
Így van. Nagyon fontos a hőszivattyúk minőségénél megvizsgálni azt, hogy mennyire zajosak. Az általunk forgalmazott hőszivattyúk, a japán is és a kínai is, nagyon csendes működésűek. Még azt mondom, hogy egy rossz szomszédot sem tudunk tovább cukkolni a hőszivattyúval, mert a működtetése csendes.
Még ilyen nagyon hidegben is, tehát mínusz 10-15 fokban is csendes tud lenni, hiszen akkor nagyon sokat kell neki menni ahhoz, hogy hőt állítson elő, főleg ilyen 40-50 fokot.
Így van. A hőszivattyúknál, amikor megadják a hanghatást, akkor azt ugye maximális fordulatra adják meg, amelyik ugye az inverteres gépnél, például az a japán gép 20 Hz-től 120 Hz-ig dolgozik, a 120 Hz-nél mérik, hogy mekkora ennek a zajhatása. Ugye megvan határozva például az, hogy egy hálószobában este 10 óra után 35 decibel az a zajszint, amivel még boldogan lehet aludni, élni. Ezeknél a készülékeknél arra kell törekedni, és ezek a gyárak erre törekedtek is, és nem is zajosabbak, hogy ezt a hanghatást ne lépjük túl. Mindegyik alatta marad ennek a hangnak. Ráadásul ugye télen azért be vannak csukva az ajtók, ablakok, a falakon keresztül nem jönnek be a zajok, a szomszédok szintén zárt ablakoknál vannak, úgyhogy ezek a zajok biztosan nem zavarják az ott élőket, illetve a hőszivattyút használókat.
Mi kell ahhoz, hogy az ember jó hőszivattyút tudjon telepíteni?
Ebből a megnövekedett igényel megjelentek azok az érdeklődők is, akik eddig soha nem gondolkodtak hőszivattyúban. A legtöbbet egyébként a nagy részét le is kellett beszélni róla, mert nem való neki. A hőszivattyús beruházások akkor lesznek gyorsan megtérülő beruházások, ha a körülötte levő kialakítások megfelelőek. Vegyünk egy új építésű házat. A mai energetikai előírásoknak megfelelő házaknál nincs alternatívája a hőszivattyúnak, biztosan ez a legjobb beruházás, mert fűt, meleg vizet csinál gyakorlatilag egy összegből. Ha meg kellene csinálni ezt a feladatot mondjuk egy gázzal, meg klímával, az egészen biztos, hogy drágább lenne, mint a hőszivattyús beruházás. Tehát az új épületeket gyakorlatilag betudtuk, ott a hőszivattyú a legjobb megoldás. A felújítások során a régi épületeknél meg kell vizsgálni, hogy milyen az épületeknek a hőtartó képessége, a hőszigeteltsége, milyen a fűtésrendszer típusa, padlófűtés vagy radiátor, milyen radiátorok. Ugye radiátoros fűtést is lehet hőszivattyúval készíteni, megoldani. A lényeg az, hogy a radiátorok felülete megfelelően nagy legyen ahhoz, hogy ne kelljen 45-50 foknál magasabb előre menő vízhőmérsékletet a hőszivattyúnak csinálni, mert ezekben a tartományokban még gazdaságos a hőszivattyú, e fölött már gazdaságtalan.
Na most itt azért van egy kérdés, ugye fűtés hűt egyben, de most gondolom a hagyományos radiátorral nem lehet túl hatékonyan hűteni nyáron.
Abszolút nem lehet, tehát sem padlóról nem hűtünk, sem radiátorról nem tudunk hűteni. Ha a hűtésről van szó, akkor ott a kialakítás gyakorlatilag úgy néz ki, az új épületeknél fal fűtés-hűtés, vagy mennyezet fűtés-hűtés, ezek teljesen jól bevált és járható megoldások, illetve vannak a fenkolok, amelyek fűtenek, de gyakorlatilag a radiátorok helyére felszerelhető berendezések, amelyek egy apró ventilátor segítségével a megtermelt hőt, vagy a hűtött levegőt ezt lefolja magáról, ezért gyakorlatilag a radiátorok energiaigényének a 60-70%-ával megfelelően tudja fűteni a lakásunkat, tehát egy viszonylag gazdaságos üzemeltetési berendezés.
Na most ott, ahol van egy kiépített gázközponti fűtés, ott érdemes akkor lecserélni a gázt?
Én azt mondanám most, ebben a mostani állapotban, hogy nem. Ugye a gázkazánok bevált fűtési rendszerek, és ami most a hőszivattyúk fele terelt az embereket, ez a kvóta rendszer, amit kitaláltak, hogy legyen egy kicsi olcsó gáz, legyen egy kicsi olcsó villany, és ennek a két dolognak a kialakítására hoztuk létre a hibrid fűtési rendszereket. A meglevő gázkazánt összekapcsoljuk egy hibrid hidróváltóval a hőszivattyúval, és gyakorlatilag kihasználjuk a hőszivattyúnak azt a tulajdonságát, hogy plusz hőmérséklettartományokban lényegesen gazdaságosabb, mint egy gázfűtés, és alatta pedig a gázra kapcsolunk át, tehát ezt a két fűtésrendszert kombináljuk, és így próbáljuk optimalizálni a költségeket. Én azt látom, hogy sikerem.
Na most a villanyfűtésre, illetve a hőszivattyúra kedvezményes tarifát is ígértek, de több hallgatói levél érkezett hozzánk, hogy ő felszerelte, vagy megcsinálta a hőszivattyús fűtést, csak éppen a megfelelő tarifát nem kapta meg. Ezzel a problémával önök is találkoztak már?
Több rétű a probléma. Jelen pillanatban, nagyon helyesen egyébként, csak az inverteres hőszivattyúkra adnak hőszivattyús tarifát, a régebbi típusú on-offos gépekre nem. Az oka prózai, az on-offos készülékeknél, hogyha mondjuk van egy geotarifa, ahol napjában kétszer elvesznek két órát, és működik pont a hőszivattyú, az az áramelvétel tragikus lehet a kompresszorra. Ha ez többször megismétlődik, szinte borítékolhat, hogy a kompresszor tönkre fog menni. Az inverteres hőszivattyúknál ezek lényegesen kisebb problémát jelentenek, mert itt ugye maga az inverteres technológia tólig kalibrálja a hőszivattyú berendezéseket, és itt kényelmesebben meg tud állni, nem okoz ekkora problémát, ráadásul gazdaságosabb is. Ezért még egyszer mondom, egészen helyesen az inverteres gépek kapnak csak ilyen jellegű tarifát. Azt látjuk, tapasztaljuk, hogy a megugrott igények miatt azért le vannak maradva az áramszolgáltatók ennek a tarifa rendszernek a kiépítésében. Ráadásul azért azt is be kell mondani, hogy az ára az indokolatlanul magas.
Mi a megoldás? Esetleg napelemmel kombinálva verhetetlenné válhat? Vagy az most a jelenlegi szabályozás szerint szintén nem a legjobb megoldás?
Néhány hónappal ezelőtt azt mondtam volna, hogy verhetetlen. A jelen pillanati szabályozások azért ennek most ellent mondanak, bár ahogy olvassuk a híreket, vissza fognak térni azokban a meddekben, amikor ismét érdemes lesz napelemeket telepíteni, mert gazdaságos lesz, ha viszont telepítenek, akkor a hőszivattyús berendezések is jól fognak járni, mert olcsóbb energiával fognak tudni működni, illetve a rezsijük lényegesen olcsóbb lesz. Pillanatnyilag ugye most az akkumulátoros dolgokat erőltetik, ami valljuk meg nem teljesen logikus, mert általában télen kell fűteni, általában késő este kell fűteni, amikor a nap nem süt, tehát nem termelődik, az akkumulátorok kapacitása pedig azért véges és drága. De minden esetre azért a kettőnek a kombinálása az jónak tűnik. Ha visszatér pedig az eredeti szaldó elszámolás, vagy legalábbis hasonló, akkor egészen biztos, hogy újra nagyon jó lesz a hőszivattyúknak a fogadtatása és a működtetése.
Na most már akkor beszéltünk arról, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyen készüléket vásárolunk, és már itt az imént említette az új cégek megjelenésével a szervizhálózat fontosságát. Ez mennyire lehet fontos, mennyire igényel egy ilyen készülék komoly karbantartást? Ugye az önmagában egy költségemelő tényező, hogyha sűrűn kell karbantartani.
Így van. Ezek a mostani megbízható és évek óta bejáratott márkák, amelyeket hazánkba lehet kapni különböző hőszivattyús cégeknél, az a tapasztalatunk, hogy elég jó minőségűek. Nekünk van egy japán márkánk, több száz beépített hőszivattyúból, amit 7 év óta beépítettünk, egyetlen egy sem hibásodott meg. A gyárnak a garancia vállalása is egyedülálló egyébként a hőszivattyús piacon, ő azt mondja, ha a garanciaidő alatt a hőszivattyúban a hidraulikai rendszer meghibásodik, akkor nem javíthatjuk, hanem cserélnünk kell. Erre 24 óránk van egyébként a garancia vállalási papírjaink szerint. Tehát egyszer sem hibásodott még meg, de a garancia időn túl sem a hőszivattyú. Innentől kezdve a karbantartási költség is olcsó, ráadásul ennél a márkánál 2 év a felülvizsgálati idő, a kötelező felülvizsgálati idő, a többi márkáknál 1 évet írnak elő a gyártók.
Na most egyébként akkor miért van szükség arra, hogy kiépült és nagyon komoly szerviz háttérrel rendelkezzen?
A következő, tehát ami meg tud hibásodni, az meg tud. Na most, ha most bejönnek, ugye azt látjuk, hogy ezek a márkák, amelyek most már évek óta itt vannak, ezek azért eléggé kiforrott, ugye régi gyári tapasztalatokkal megépített gépek. Nem tudjuk, hogy milyenek az újak. Fogalmunk nincs, nem láttuk, érdeklődünk természetesen, meg megyünk utána, látjuk, de nem tudjuk, hogy milyen a gyári háttér. Nálunk, a mi cégünk 4 kínai gyárat cserélte az évek folyamán, mert nem úgy álltak hozzá a garanciális problémák intézéséhez, ahogy azt elvárhatja egy olyan vevő, aki több millió forintot kiad egy készülékre. Azt nem lehet, hogy mi pedig évekre előre tartalékoljunk elektromos lapokat, meg egyéb hidraulikus eszközöket, mert ezek ugye elavulnak, nem tartják úgy a minőségüket esetleg, mint a frissen gyártottak, és nagyon fontos az, hogy ha én megrendelek egy lapot a gyárból, az napokon belül nálam legyen. Természetesen vannak nálunk tartalék alkatrészek, de ezeket pótolni kell. Most nem tudjuk, hogy ezek az új betörő vagy felterekvő márkáknál milyen a gyári szerviz ellátottság, milyen a gyárak kapacitása, azt látjuk, mondom, mi is lecserítünk olyan gyárakat, amelyek eladni szeretnek, de ha probléma van, akkor nem állnak az európai dílerek mellé.
Az elmúlt percekben Sulyog Tibort, az ST Credit Site Kft. Cégvezetőjét hallották.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Addig is hallgassák rádiónkat, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. A műsor szakmai támogatója a Balla Ingatlan. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.